Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten áldását kérve a ma estére is, és az eddigekre, a továbbiakra is. Testvérek, abban a helyzetben vagyok, mint amikor egy katona fegyver nélkül megy ki a harcmezőre, se Bibliám, se énekeskönyvem ugyanis nem látok. Csak homályos arcokat, itt például nem tudom, hogy ki ül, jó lehet, a többsége Szent Györgyi. Ezért kell feleségemet, mint segítőtársat itt a szolgálatban is igénybe venni, hogy az igét ő olvassa. Mózes első könyve harmadik részéből olvassa, majd Henrika, majd bemondod, jó, bármilyen.
Az Isten igéjét Károli fordítás szerint olvasom a Mózes első könyvének harmadik részének az első 6 versét először, amelyik így szól. A kígyó ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak, a kert fáinak gyümölcseiből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony, nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amelyik napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, a jónak és rossznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos a fa a bölcsességéért, szakaszta azért annak gyümölcséből, és evett, és adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. A másik ige szakasz, amelyik kapcsolódik a szolgálathoz, a Mózes első könyvének a 45. részéből az elsőtől az 5. versig hallgassuk meg. Vezessetek ki minden embert mellőlem, ez ugyanis József történetéből van, és nem marad senki nála, mikor megismerteti magát József az ő atya fiaival. És hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallák az egyiptombeliek, és meghallotta a fáraó háza népe is. És mondta József az ő atya fiainak, én vagyok József, éle még az én atyám. És nem felelhetének neki az ő atya fiai, mert megrettentek tőle. Mondja azért József az atya fiainak, jöjjetek közelebb hozzám, és közelebb mentek. Akkor mondja, én vagyok József, a ti testvéretek, kit eladtatok Egyiptomba. És most ne bánkodjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok, mert a ti megmaradásotokért küldött el engem Isten ti előttetek.
Helyünkön maradva csendesedjünk el, imádkozunk. Urunk, köszönjük néked, hogy itt lehetünk a te szent egyházadban, a csend helyén, az imádság helyén, az ige helyén. Köszönjük azt, hogy te is itt vagy közöttünk, hiszen nem érne semmit, ami itt létünk, ha nem te lennél a fő fogadó, aki vársz bennünket, gyermekeidet, s aki szólni akarsz. Szólj, Urunk, mert hangodból a jóság hangzik, a szeretet, a kegyelem. Hadd halljuk meg a te szavadat. Amen. Kedves testvérem, úgy mondtam, rendhagyó ez a ma esti szolgálatom. Ilyen még nem volt velem, hogy nem tudtam volna Bibliát, vagy más szöveget, akár a vázlatot is használni. Egyre inkább romlik a szemem. Amikor kértek bennünket a nyugdíjas lelkészek biblióráján, egy kis unszolással belementem még úgy is, hogy megpróbálom, milyen érzés, milyen dolog, milyen eset az úgy beszélni, hogy teljesen ki vagyok szolgáltatva. Egy kicsit úgy érzem magam, mint amikor első legációmon, 1962 karácsonyán, ott szorongtam a dudari templom szószékén, hogy Istenem, nem szakad rám ez a templom, tudok, lehet szabad itt szólnom. S azóta jaj, de sokszor kellett szólnom, és örömmel bizakodva, már természetes volt, rutint szereztem belőle. Most pedig ott vibrál a félelem a szívemben, hogy el tudom mondani azt, amit gondolatban fölkészültem, és többször is megismételtem magamban. Bocsássatok, megérte, hogyha valahol esetleg zárlat következik, nem szándékos, de hiszem azt, hogy Isten, amit elmondok, azáltal is szólni akar hozzátok, hozzám. Amit feleségem felolvasott Mózes első könyve a harmadik részéből, a bűnesek története, az a pillanat, amikor Éva szakít a jó és, illetve a jó és a rossz tudásának fájáról, és ad a vele lévő férjének is. Esténynek a témája a prudenciának, a bölcsességnek a gondolata, és úgy érzem, úgy látom, hogy tulajdonképpen a Biblia legelső esete az, amikor a bölcsességről szól, azaz az a rész, hogy Éva látta a fát, hogy jó az eledelre, és kívánatos a gyümölcs a bölcsességre. Íme, bölcsesség, de negatív előjellel. Ez nem az Istentől való. Nem Isten adta nékik a bölcsességet, nem Istentől kérte Éva a bölcsességet, hanem alkudozott a sátánnal, alkudozott a kígyóval, és tőle fogadta el. Ugye milyen szomorú? A bölcsesség, amelyik egy szent adománya Istennek, lehet ördögi is, lehet úgy kezelni, hogy ahhoz semmi köze Istennek. Mi bizonyítja ezt? A háborúk, a viták, a veszekedések, a vállások, a széthúzások, a háborúk. Nekünk 20.-21. század nemzedékének erről nem kell különösebben beszélni. Tudjuk, ismerjük, részünk volt benne. Micsoda ördögi bölcsesség. Az isteni más. Nem olvastattam fel feleségemmel, hogy sok lett volna, de mindenki ismeri Salamonnak a történetét, amikor királyá kenték, előtte az Úr álmában azt mondta neki, hogy kér tőlem bármit, megadom néked. És Salamon azt kérte az Úrtól, hogy adj nékem, adj a te szolgádnak bölcsességet, hogy tudjam vezetni ezt a te népedet. És tetszett el az Istennek, és azt mondta, mivel nem gazdagságot kértél, nem ellenségeid felett való győzelmet kértél, megadom néked ezt is, meg amazt is. Nos, ez az isteni adomány. Ez az, amikor az Úrtól jön a bölcsesség, de ez alázat kell, és ezt hittel kell elfogadni. Az a bölcsesség, amit az Úr ad, felülről való. És ennek az elfogadásához bizony alázat kell. A harmadik ige illetve a második, amit a feleségem felolvasott, József történetéből való. Talán József története az, amelyik legteljesebben, legérthetőbben, szinte elejétől végig, gyermekségétől fogva végig, a Szentírásban le van jegyezve. József útja mutatja meg, hogy hogyan helyes, hogyan méltó Isten gyermekéhez alázattal élni a bölcsességgel, élni azzal az ajándékkal, amit Isten adott néki. Milyen jó, hogy József története le van írva. Ahogyan elindul gyermekkorában, no az nem szép. Az a rész ott, ami József gyermekkorát mutatja, még a hitetlen ember is érzi azt, hogy elnye-bejnye, kedves Jákob, de rosszul nevelted a gyermekedet. Igaz, szegény kis árva gyermek édesanyja meghalt a szülésben, de azért nem így kell a gyermeket nevelni, hogy a többieknek a nem tetszésére minden elkényeztetett dologban része volt a gyermeknek, cifraruhát varrat neki kitüntetően, őt dédelgette, minden jó falatnak a legeleje az övé volt, mert ennek értelemszerűen ez lett a következménye, ami lett. Az, hogy megutálták a testvérek, az, hogy eljutottak odáig, hogy amikor elment látogatásukra messzi tájra, ahol őrizték a juhokat a testvérek, beledugták egy száraz kutba. Az a gyűlölet, amelyik körülvette, amelyik már korábban izzott, itt most fellángolt, és végletes következménye volt. Hogyan fogadta József ezt? Én biztos vagyok benne, hogy nem hallelujával. Nem úgy, hogy de jó volt ide jutnom. El tudjuk képzelni, hogy ott, amikor a szárazkútban talán még egy kis pocsolya is volt, a maradék víz, még ott sarat is képezett, hogy nem törte össze magát, nem zuhant halálos zuhanással, hanem puhára esett. Ott ebben dagonyászva mit érezhetett József? El tudjuk képzelni. Nem mondhatta azt, hogy köszönöm Uram, hogy ide küldtél és itt lehetek, hanem nagyon is szorongó szívvel, kijutok-e valaha énnét? Lesz-e valaki segítségemre? Igaz, az idősebb testvér elhatározta, hogy majd kimenti az öccsét, de ez nem következett be, mert másként fordultak a dolgok, mert Isten úgy rendelte, hiszen Józsefnek elrendelt útja volt, és nekünk is elrendelt útunk volt, úgy rendelte, hogy jöttek az izmaelita kereskedők, akik majd elviszik Józsefet, ahol Isten gondoskodik róla, ahol majd József felkészül arra a szolgálatra, hogy népének megmentője lehet. Igaz, addig még sokat kellett szenvedni, sokat kellett csalódni emberek szava hihetőségében, gondoljunk a pohárnok és a sütőmester esetére, cserbe hagyták. De azonban, amikor Isten álmot küldött a pohár, illetve a József főnökére, akkor József társai, akik a börtönben voltak, tudták azt, hogy hol a megoldás. Tudták azt, hogy van itt a te udvarodban Potifár egy ember, aki meg tudja az álmodat fejteni. Ettől fogva József már oda jutott, ahova Isten rendelte őt, ahogy Isten forgatókönyve, a mennyei gazda forgatókönyve őt, mint egy népének megmentőjét odaállította. Milyen csodálatos az Úrnak, hogyha az Úr csodásra működik, azt hiszem, hogy Fehérváron meg Szentgyörgyön is mindenki ismeri ezt, nagyon kedves ének, hogy mennyire rejtve vannak az Isten útjaid, amit ő elkészített. Azt ő elkészítette. Amit ő kimondott, azt kimondta. Én nem tudom, hogy vagytok testvérek a predesztinációval, én hiszem, az egész Biblia erről tett bizonságot. Vallom azt, hogy nem református nézet, amikor valaki azt mondja, hogy az a predesztináció az egy nagyon szélsőséges valami. Nem az. Az Istennek az eleve elrendelése. Eleve kijelölte a helyedet, eleve megszabta, hogy hol, mikor kell neked megszületned, és milyen szolgálatba állít. Ja, hogy milyen utat választott ehhez. Ja, hogy mennyi göcsörcsöt kellett, mennyi követ kell ezért félre hárítani, az már más kérdés, de az Isten útja bizonyos eleve elrendelt út. József így járja végig az utat. És az a csodálatos, amikor Jákob meghal, hiszen tudjuk, hogy Jákob az apa is lekerül, lehet, hogy már a feleség akkor nem él, lekerül Egyiptomba, és ott jelölték ki a helyüket Gósen földjén, ahol aztán megszaporodtak a zsidók. Amikor meghalt Jákob, akkor a testvérek érezték, hogy igaz, akkor, amikor itt voltunk előtte, amikor megismertette magát, akkor mondta, hogy ne bánkodjatok, hogy elhagytatok ide, mert aki megtartatástokra küldött el engem, de azért sose lehet tudni, jaj, a család, világ, meg hát sokszor még az Istenben bizó lelkük is hányszor folyamodnak bosszúhoz, hogy megfizetni, hát ha most lesz a leszámolás ideje. És akkor mit mond József? Azt mondja, ti gonosz gondoltatok ellenem, de Isten azt jónak gondolta. Ha a Károli Bibliát elővesszük, ott így ez áll igaz zöld betűkkel, hogy Isten jóra kívánta fordítani. Áldott emlékezetű Pákozdi László Márton professzorunk, ószövetségi professzorunk azt mondotta, amikor ezt a részt tanulmányoztuk, hogy húzzák kérem át azt a jóra kívánta dőlbetűs részt, mert az Isten nem foltozó varga. Vegyük tudomásul, hogy amit a testvérek gonosznak tettek, gonoszként cselekedtek, az Isten azt jónak gondolta. És akkor elmondta a kézi szövésű szőnyegnek az esetét. Valaki készíti a szőnyeget, a mester látja felülről a szőnyeg mintáját, és azt szerint köti, azt szerint csomózza a szőnyegeket. De aki alulról látja a viszájára, ott csak értelmetlen mázolmányokat, foltokat lát, csomókat lát, lógó fonalvégeket lát, értelmetlen számára nem tud vele mit kezdeni. Nos, így van a történelem. Sokszor a magunk történelme is. És ha alulról nézzük, akkor csak ezt látjuk, az értelmetlenséget, akkor nincs értelme az egésznek. De felül kell emelkedni. Mondhatjuk így, Isten szemével kell nézni. Beszél az ige arról, hogy a lélek mindent vizsgál, még az Isten mélységeit is. Hadd mondjam itt most így, ezzel a fordítással. Még az Isten szintjén lévő mintákat is vizsgálja. De ez hit kell. Tőle kapott hit kell. Élő hit kell. És olyan jó, hogy így nézhetjük, hogy sokszor, amit az ember gondol rosszat, vagy amit az ellenségei gondolnak, az a rossz az Istennél jó. Lehet, hogy a nevelés szolgálja, lehet, hogy segíti az embert, egy lökést ad az újrakezdéshez, de az jó. Hogyan is állok én? Testvérek, az én életemben is, hiszen ez a 83 esztendő, innen stóban már befejezem augusztusban, a 83 esztendő bőséggel ad nekem elgondolkodni valót. Szinte mondhatnám azt, hogy miként Józsefnél az első rész az életemnek, főleg mondjuk az első 20 esztendő, olyan volt, hogy alig láttam értelmét. Én 33-ban, augusztus 18-án láttam meg a napvilágot Szentgyörgyön, Iszka-Szentgyörgyön, a szomszéd faluban, egy paraszt családban, 5. gyerekként. Hát abban az időben már illett ám minél kevesebb gyermekkel dicsekedni, mert akinek 5. gyermeke van, jaj, egyik nagynéném azt üzente, amikor megmondták neki, hogy Gyula lesz a neve, ugyanis egy elhunyt unokabátyámnak a nevét kaptam meg, azt mondta, az volna a neve, hogy több ne lenne. Szégyelte unokaöccsének, apámnak, hogy az 5. gyermeke látott napvilágot. És érdekes, én is megéreztem ezt. Miért születtem én? Miért vagyok én a világon? Hát van egy bátyám, aki trónörökös, három nővérem, minek kellett nekem világra születni? És olyan döbbenetes volt sokszor életben, nem is éreztették velem, csak én éreztem. De nagyon keserves volt. És 7 éves koromban meghalt az édesapám. Ez tulajdonképpen elvágta az útját annak, hogy rendes időben tanulhassak, hogy mehessek középiskolára. Jön a beszolgáltatásos világ. Mivel apám nem élt, bátyámnak a bányába kellett elmenni dolgozni, hogy a kenyerünk meglegyen. Sőt, a bárdánba is kipótoljuk azt, ami hiányolt, amit nem tudtunk megtermelni. Nálunk nem volt padlás felesöprés, cséplőgéptől egyenesen ment a begyűjtőhelyre, minden szebb gabona. Lújgazdáktól vettük meg a vetőmagot, amit azért kellett elvetni szeptemberben, hogy majd legyen mit következő évben leadni. Hát az aztán nagyon keserves volt. Van közöttünk, akik élőtanúk lehetnek, és azok is. Amikor mentek a társaim a mai állomásra, hogy jöjjenek be Fehérvárra, valamelyik iskolába, én az ekeszarva mellől úgy néztem Sóváron, hogy Istenem, mi ez? Miért kell nekem itt a semmiért harcolni, az értelmetlenségért, de hogyha ott hagyom, akkor anyám megy Inotára az erőművet vagy a kohót építeni. Sokan nem tudják, hogy mondjam, nagyon-nagyon sok ipari létesítmény, szocialista ipari létesítmény épült úgy, hogy a szerencsétlen gerinc roppantotta parasság, akik nem tudták teljesíteni, mentek büntetésből, mint rabok építeni ezeket az objektumokat. Hát ezt nem engedhettem, oda maradtam. Hogy mikor lesz majd váltás, mikor jön el a segítség, annak halvány reménye sem volt. De az Isten gondolt valamit, mert ebben az időben kezdődött, illetve ebben az időben ért el erre a vidékre az ébredés. Az ébredés az evangelizációk ideje, konferenciák voltak. És engedjétek meg, hogy neveket is mondjak. Itt volt Fehérváron az a Németh Géza, aki Budajut 100 alatt lakott, most nagy emeletes házak vannak a házuk helyén. Édesapja vasúti tisztviselő volt. Sokszor jöttünk össze náluk is. Géza láng lelkű teológus volt, aki mindig jött haza, és végezte, rendezte a csendes napokat, evangelizációkat. Amikor már más városokban szerte, akár Dunántúlon, vagy az Alföldön, ki sem volt szabad említeni ezt a nevet, hogy evangelizáció. Fehérváron még folytak a csendes evangelizációk, de amikor másodt üresen álltak már a templomok, Fehérváron akkor is tele volt még benti templom, a Széchenyi utcai templom. János bácsi mondotta, Bódási János, hogy ez a Géza, ha kirúgom az ajtón, bemászik az ablakon. Nos, Istennek áldott eszköze volt, hát persze neki is voltak hibái, de kinek nem. És ez az ébredés érintett meg engem is. Áldom az Istent, hogy valóban megismerhettem Jézus Krisztus nem csak olyan jó református módra, hogy hát van egy gondviselő Istenünk, meg van fia, akinek az ünnepeit ünnepeljük, jól van, kész, menjünk tovább. Vagy még az sem biztos, hogy ő feltámadt, meg egyebek. Élő hittel. Hargita Pál, ez a név gondolom sokakra ismerős, Fehérvár csurgói lelkipásztor, Borbély Béla evangelizációján. Én is átadtam a szívemet Jézus Krisztusnak. És aztán, amikor jött a nehéz idő, amikor a lelkészeket is, az egyházakat is szélbe vették, Hargita Pál sem maradhatott ki. Levették válláról a palástot, később Németh Gézáról is. Hargita Pálnak egy fiktív bűne volt, nem volt igaz, nem volt, nem a rendszer ellen bújtogatott, amit tett. csak végezte a szolgálatot. Kedves igéje volt, hogy nem végeztem atyám fiai, vagy egyébről tudnék tikasztetet, mint Jézus Krisztusról, mégpedig, mint a ma megfeszítettről. Döbbenetes volt, amikor teológiára mehettem, találkoztam három teológussal, és ők hívtak. Akkor volt, hogy Hargitapádról leemelték a palástot, és belül a lélek megszólított. Mi volna, hogyha te helyébe mennél? Akkor már jól kereső állásom volt. Társaim irigyeltek. Nehéz tusa után igent mondtam, és mint a Velszi bárdóban Arany Jánosnak a szép balladájában, úgy éreztem, hogy mehettem valakinek a helyébe, aki engem hívott Jézus Krisztushoz, akit félreállítottak, és én odaállattam. Csodálatos érzés volt ez. Ugyanis az is igaz, hogy Isten eszközt is ad az ő útjához. Ki van jelölve a helyünk, Isten útja kész a mi számunkra. Sőt, már minden időknek előtt, amikor Jézus Krisztusban minket választott és elhívott magának, már akkor az eszközöket is kirendelte, mert a kijelölt út mellé a kijelölt eszközök is kellenek. Amikor leszereltem a honvédségtől, Inotára mentem dolgozni, az alumínium kovó raktárosa voltam. Isten adott egy nagyon kedves munkatársat mellém. Csóriak ismerték, Friedrich Károlynak hívták. Ő a várpalotai szimbányász, aki Trösznek a főkönyvelője volt, de mivel a múlt eszköze volt, múlt embere volt, deklasszált elemnek számított a szocialista gazdálkodásban, és csak fizikai munkát végezhetett. Nos, Károly bácsi gyúrt engem, hogy még nincs késő, igaz, már leszerelt katona voltam. Menj, tanulj, még behozhatod, ami elmaradt. Joel próféta könyvében van Istennek drága ígérete, hogy kipótolom néktek az esztendőket, amelyeket tönkretett a hernyó, szöcskő, sáska, cserebogár, az én nagy cserekem, amelyet reátok küldöttem. Tudjátok, milyen csodálatos érzés volt áttérni újra és újra, hogy az Isten kipótolja. Az Isten kárpótlása, az feledhetetlen, és az új életet, új lendületet ad. Így indulhattam a teológiára, és amikor a teológián felvettek igazgató tanácsi engedéllyel, voltunk páran ilyenek, nem nagyon siettek a teológiára abban az időben, amikor az egyházak nagyon célkeresztbe vette az állam, illetve a párt. Egyéb hiányzott még, hogy az érettségi bizonyítványt bemutathassam. És csodálatos volt az, hogy ott lehetek, ahova vágytam, ahova valamikor is vágytam. Isten megadta ezt. De akkor, amikor még oda voltam, dolgoztam a semmiért, amikor még a cipőm is lukas volt, de nem tudtunk másikat venni, mert nem került rá. Akkor nagyon keserves volt elfogadni, hogy mind jó, amit Isten tesz, mind jó, amit ő cselekszik. Csak később visszafele nézve, egyébként figyeljük meg az Isten dolgait mindig, így szoktam mondani, olyan Héber módra, hátulról előre kell visszanézni, visszakeresni, visszaforgatni. A Héber Biblia nem úgy kezdődik, hogy a miénk, jobbról balra lapozva, hanem balról jobbra lapozva. De az Isten dolga is, az Isten cselekvései, munkái is így érthetőek sokszor, és így látható helyesen. Megadta az én Uram, hogy tényleg így nézhetem életemet, ez a rend, ez az irány, és így érthetem meg azt, hogy Isten miért tette azt, amit tett, miért kellett várni annyit, miért voltak a szenvedések Józsefnél, miért volt a szárazság, miért volt az irigység, miért volt a rabszolgaság. Itt is volt rabszolgaság, de másként éltük meg. és elhozta Isten azt az áldott időszakot, amikor végezhettük a munkánkat szabadon. Persze nem azonnal jött el. Még Németh Gézához visszaugorva, amikor tőle is, vagy róla is levették a palástot, járta az országot, mint képünknek, de kereste a lelkészeket is, és akkor már kezdték a partizán munkát, az akciót, a nyári táborokat szervezni. Itt a közelben Agárdon volt. Bán Józsefétnek Tasi lelkész volt, nyaralói, ott kezdődött, ott ismertük meg. Aztán Zánkán, feleségemnek a birtokán, visszakapta apósom a pincéjét, és azt kiépítettük ilyen táborhelynek. Csodálatos volt, szépen működött, áldott szolgálatok voltak, de egyik szolgatás éppen itt ül, Péntek László. László, hogy köszönjük meg néked is, és áldjon Isten ezért a munkáért. Milyen jó tudni azt, hogy sok fiatal, azok közül, akik ott megfordultak, néha egy nyáron 250 fiatal is volt, persze szétosztva. Végeztük a szolgálatot, és jó volt azt is megtapasztalni, hogy milyen dolog odaállni a rendőrség elé beidézve, és amikor a rendőrnyomozó őrnagy Kerekpereszti mondta, hogy vegyék már tudomásul, lelkész urak, hogy az ifjúság nem az önök asztala. Jól van, tudomásul vettük, bár eddig is sejtettük ezt. Az volt a csodálatos, hogy igazából Jézus Krisztusnak, amikor azt mondja, amikor helyi tartók elé hurcolnak titeket, ne gondolkodjatok afelől, hogy mit szóltok, majd Isten megmondja azon órában, hogy mit kell mondanotok. Olyan kár lett volna az életemben, hogyha kimaradt volna, ezt higgyétek el. Jó. Jó visszagondolni arra, hogy az Úr igéje így is igaz, így is helyén való. Amikor Isten elvégzi a maga munkáját, akkor az ember szívében békesség van. Amikor nem csak tudom úgy az írásból, vagy a versből, hogy ki van jelölve a helyem, ahogyan Bódás János is írja, vagy ahogyan az ige is tanítja, de amikor ezt átélem, megtapasztalom, ez nagyon-nagyon csodálatos érzés. Sok mindent vétünk, sok mindent hibásan cselekszünk, ez a mi sutasságunk, de Isten kipótolja, Isten helyreállítja, helyrehozza azt, amit mi elvétünk. És ez az igen drága ígéretes dolog, hogy Istennek van kárpótlása, amit mi elrontottunk, vagy amit tudatosan Isten rám bocsátott, ami javunkra, az végül is az ő áldásával koronáztatik meg. Szeretném azzal befejezni a bizonság tételemet, hogy Füle Lajosnak, ennek az áldott életű mérnök presbiternek, ma már nem él, illetve mennyei hazába költözött, van egy verse a nagy főrendező előtt. Ezzel szeretném befejezni a bizonság tételemet, feleségem fogja majd felolvasni részével gyerége.
A nagy főrendező előtt. Én most sok mindent úgy csinálok, hogy megdöbbenve nézem őt, s álmélkodó hittel csak állok a nagy főrendező előtt. Szép terveim paromra dőlnek, gazdag lesz mégis életem, amit csinál, mindig igen jó, bár én nem úgy képzeltem el. Mikor szívem sietni vágyik, ő lelassuló lépésre fog, s csodálatos, ráérek én is, hiába vár a sok sürgős dolog. A renyhesség békéje rajtam, nyakamra sok bajt küldt amar. Lótok, futok, morogva mentem, jól tudva, hogy nincs igazam. Hisz újra ő mentett ki engem saját tőrömből, mert szeret. Mulatnak titokba rajtam, s mulatnak is az emberek. Mértéke más, mint az enyém, de sokkal jobban járok, ha ő mér. Mégis félve teszem eléje a szívemet, ezért is azért. Azért, mert balga szív a szívem, és sokszor mást gondol belül, mint életem főrendezője, így hát sokszor megszégyenül.
Imádkozom. Igen, Urunk, sokszor kell megszégyenülnünk, még ha jót is akarunk, ha biztosak vagyunk is dolgainkban, mert másként, szabálytól eltérően, a te lelkednek nem megfelelően cselekszünk, gondolkodunk, vagy tervezünk. Köszönjük, hogy te vagy a kárpótlás Istene, nem politikai értelemben, nem gazdasági értelemben, hanem lelki értelemben. Te vagy az, aki az erőtlenségünket kipótolod, a te szent fiadat is adtad, hogy az, amire mi képtelenek vagyunk a bajság megoldására, ő azt helyettünk, érettünk megtegye. Áldunk téged, Krisztus, aki megváltottál minket, aki testvéredül fogadtál minket, aki örök élettel ajándékoztál meg minket. Jó tudni azt, Urunk, hogy a nagy harcban, legyen az a földi életharc, legyen az egészségünkkel, vagy éppen a létünkkel vívott harc, az nem egyedüli, nem nekünk kell csupán megharcolni, abban te vagy a segítő, sőt, te vagy a végső megoldás. Kérünk téged, Urunk, hogy mindazok, akik itt vagyunk ebben a közösségben, hadd tapasztalhassuk meg, hogy te élő Urunk vagy, te reménységünk vagy, te holnapunk vagy, te az örök életünk vagy. Áld meg ennek a gyülekezetnek minden tagját. Áld meg a szolgálattevőket. Köszönjük néked, hogy olyan szolgálattevőknek a nyomában léphetnek, végezhetik a munkát, akik a te segítségeddel, a te áldásoddal szolgáltak itt. Én köszönöm néked, Uram, Fehérvárt, azokat az áldásokat, amikben részesültem, amiket éppen itt készítettél az én számomra is. Te láttasd szolgáidon a te dolgaidat, dicsőségedet ezeknek fiain. Add, hogy értsük mindenkor felséges rendelésedet, a te kegyelmedből, szeretetedből. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.